Pentaton, Puha Józseffel.
Nikolász, úgy gondolom, hogy te a lehető legjobbkor indultál zenei tehetségkutató tévéműsorban, még akkor, amikor ezeket a műsorokat jóval nagyobb figyelem kísérte, és kevésbé voltak elbulvárosodva, vagy elbulvárosítva, tehát sokkal inkább a zenén, a tehetségen, a tehetségkutatáson, a tehetséggondozáson volt a hangsúly, mint manapság.
Valóban jókor jó időben még más világ volt, más generációk voltak azok, akik voltak a fogyasztó társadalom. Én szerintem ez nagyon sokban meghatározza azt, hogy akkor mi volt és ma mi van. Talán nagyobb hangsúly volt igen azon, hogy sokan nézték. Elképesztő tömegek nézték az X-faktort, a műsort, és hát ennek adódóan jöttek olyan lehetőségek, amik tényleg ilyen elképzelhetetlenek, szóval nagyok. Mi hirtelen olyan hangsúlyos előadók lettünk, vagy kiemelt szereplők, akiknek rengeteg lehetőségük adott ahhoz, hogy érvényesüljenek.
Ebből eredően kijelenthetjük, hogy Takács Nikolász jókor van, jó helyen?
Én úgy gondolom, hogy igen. Ez nem szerencse kérdése szerintem, inkább az, hogy mivel gyerekkorom óta tudtam, hogy mi akarok lenni, mi az, ami igazán izgat, meg amit szeretek, és megvolt már gyerekkoromban a hitem ebben az egészben, önmagamban is benne. Mindig kaptam olyan lehetőségeket akkor, amikor a legjobb volt a számomra. Szóval jókor, jó helyen, igen.
De gondolom előbb jött a tehetség felfedezése, mint az a döntés, hogy erre a pályára szeretnél menni?
Szerintem az, hogy tehetség felismerés, ez nyilván nem rajtam múlt. Körülöttem tényleg olyan emberek voltak, akik zenészek, és ezzel foglalkoztak, és felismerték azt, hogy ez a kisgyerek, ez nagyon muzikális, és lehet, hogy kellene valamit kezdeni vele. Én párhuzamosan kezdtem el énekelni, és elkezdtem tanulni hegedülni, mert ugye ez volt a nagyapámnak a kívánsága. És 8 éves voltam, amikor elkezdtem ezzel úgy igazán foglalkozni, és a Galántai Zeneiskolába beirattak, és elkezdtem ezt a szép pályát. Szóval nem azt mondom, hogy nagyon korán, de pont akkor is jókor kezdtem el.
8 évesen mennyire a saját döntéseit követi az ember, és mennyire a környezete próbálja meg befolyásolni, irányítani?
Szerintem mindkettő nyilván nem az én kitalációm volt az, hogy hegedűvel is foglalkozzak, az papámnak volt a kívánsága. Én ezt elkezdtem és megszerettem, szóval nem volt egy ilyen kényszer, amiben benne ragad az ember és utálja és nem tudom mi, szóval az is bizonyítja, hogy én továbbmentem is a pozsonyi konzervatóriumba, tanultam hegedű szakon és klasszikus ének szakon. Szóval nekem ez fontos volt, de mindig azért sokkal egyszerűbb volt nekem énekelni, mert ott nem volt az a fajta nyomás rajtam, hogy bizonyítani kell, és nagyon jónak kell lenni. Az éneklésnél soha nem volt kérdés, mert hogy sodródtam is. Úgy énekeltem, hogy tudtam. Az adott időszaknak próbáltam megfelelni, és olyan voltam, amilyen. Szóval mindig inkább az éneklésem volt a hangsúly, de ügyes voltam a hegedűvel is.
Tehát alapjában véve a hegedű jó döntés volt. Manapság is szoktál még hegedülni?
Pont nem is olyan rég, amikor meghalt Kálai Kisernő klarinét művész, akkor megindított bennem érzelmeket, és visszajöttek a régi szép idők, amikor a popám által hallgattuk ezeket a zenészeket, a magyar nótát, a cigánzenét, a magyar népdalokat, és hát a Kálai Kisernő volt az egyik ilyen meghatározó karakter ebben az egész műfajban, és mivel ő is klarinétos volt, és a papám is klarinétos volt, nyilván nekem ez egy ilyen kódolt dolog volt, és szerettem volna valamit. És kezembe vettem a hegedűt, mert hogy azt kell tudnod, hogy ugye 19 voltam, amikor befejeztem az aktív hegedülést, és akkor mindig valahogy úgy hozta az élet, hogy mit tudom én, 2-3-4 évente előjött a hegedű, és akkor elkezdtem valamit játszani. Nyilván aki hangszeres, az tudja, hogy azért az nem így működik, hogy onnan folytatom, ahol befejeztem, mert nem. De elővettem a hegedűt, és született egy dalam, amit feljátszottam, és meg is osztottam a Facebookon, meg a egyéb helyeken is. Szóval elővettem. De azt éreztem, hogy most ezzel egy hosszabb időre megint így, hogy mondjam, kijátszottam magam.
A család hogyan fogadta azt, hogy az éneklés, az ének felé orientálódsz?
Szerintem nem volt számukra nagy meglepetés, mivel tényleg az anyum kísért az összes tehetségkutató versenyen. Annó Szlovákiában rengeteg tehetségkutató verseny volt, megyei, országos. Mivel akkor még a tévében nem mentek ezek a tehetségkutató versenyek, az volt a megmérettetés, és ott lehetett esetleg így megmutatni saját magunkat. Úgyhogy én nagyon-nagyon sok helyen jártam anyuval, mindig kísért. Úgyhogy amikor én azt mondtam, hogy jó lenne most már valahogy így eldönteni, és én inkább az éneklést választom, és én Magyarországra megyek tanulni tovább, akkor az úgy egy ilyen nagyon gyors döntés volt. Mert hogy én érettségi előtt voltam, és hát el kellett dönteni, hogy akkor most mi legyen. És én nagyon gyorsan eldöntöttem, hogy Magyarország és ének lesz.
És ez az iskola a Kőbányai Zenei Stúdió volt, ugye?
Ez volt a Kőbányai Zenei Stúdió. És tényleg megint csak azt mondom, hogy jókor jó helyen a legjobb döntés volt, mert 19 évesen feljöttem, ugye az ismeretlenben nem volt itt senki, akit ismertem volna, és egyből felkaroltak. Jábori Vilmos, nem kell őt bemutatni szerintem a zeneértő közönségnek, tényleg egy fantasztikus ember és dobos, volt az, aki behivatott magához a terembe, és azt mondta, hogy nyilván hallott engem énekelni, mert hogy Kőbányai Zenei Stúdióban van egy ilyen nagyon szép hagyomány, hogy az első napon mindenkit bedobnak kicsit a mély vízbe, összeállnak zenekarok, vagy ismered őket, vagy nem, vagy egymást, és valamit kell zenélni, valamit kell előadni. És akkor én ismeretlen dalba csöppentem bele, és nem tudtam se a szöveget, se a dallamot. Próbáltam fülelni, hogy mit játszanak a hangszerek előttem, és amikor jött az én részem, akkor impróztam valamit. Úgy sikerült, hogy behívatott magához a Jávori Vilmos, és azt mondta, hogy te egy állati jó zenész vagy, vagy énekes vagy, és nekem van egy állati jó zenekarom, hogy lenne-e kedved a frontembere lenni ennek a zenekarnak. És itt kezdődött el hirtelen egyből az egész, és a legszebb helyszíneken vehettem részt a fantasztikus zenészekkel.
Most úgy tűnik, mintha minden simán ment volna. Sosem fordult elő, hogy falakba ütköztél, vagy elbizonytalanodtál volna?
Szerintem mindig jön egy érzés. Ez a szakma tele van ilyen kérdésekkel. Még akkor is, amikor látszólag minden rendben van, és van lehetőség zenélni. Szóval ez mindig is volt, szerintem lesz is, mert hogy változik a világ, változik a közönség, és változol te is, és felteszed magadnak a kérdést, hogy mivel tudnál esetleg, hogy mondjam, kielégíteni saját magad, mert fontos, hogy élvezd azt, amit csinálsz, mert akkor lesz hiteles. Másrészt az, hogy mit tudsz még újat adni a közönségednek, a meglévőnek, és azoknak, akik esetleg csatlakoznak útközben. Úgyhogy ez egy folyamatos kérdés.
Nikolász, miért éppen a jazz fogott meg, és ezt az utat választottad aztán?
Ez így kicsit le van sarkítva, mert hogy én nagyon sok mindent szeretek. Én a mai napig nem döntöttem el, hogy mi az a műfaj, mi az enyém. A jazzből indul ki sok minden, amikor születnek dalok, és ha elemezni kellene őket, akkor nagyon-nagyon-nagyon vegyes, nagyon eklektikus, mert hogy születik egy funky, születik egy ballada, születik egy olyan dal, aminek magyar nóta dallam vezetése van, aztán jön egy ilyen jazzesebb, meg swingesebb, nagyon-nagyon nehéz azt mondani, hogy akkor én a jazzt választottam, és azt képviselem, azt is szeretem, jól esik énekelni, és szeretnék vele többet foglalkozni.
Ez érdekes, amit mondasz, mert hogyha meghallgatjuk a repertoárodat, a teljes eddigi munkásságodat, még a legpopposabb daloknál is hallhatók a jazz gyökereid.
Én nem vitatkozom ezzel egyáltalán, mert nyilván ivódott az életem során az, hogy én kiket hallgattam, és ha belegondolok, hogy én kiket hallgattam, mindegyiknek van egy ilyen jazz háttere az összes olyan előadónak, akiket én szeretek, szóval simán lehet, hogy minden egyes dalban ott van, de azért igyekszem figyelni arra is, hogy ne legyen stílusidegen az, amikor énekelek egy adott műfajt, de biztos, hogy benne vagyok, hiszen az egy jó dolog.
Nikolász, mit adott neked a Kőbányai Zenei Stúdió? Amikor elkezdted, és miután befejezted, mik voltak az alapvető különbségek?
Nagyon sok mindent tanulhattam, tényleg az, hogy olyan tanárok és művészek vettek körül, akik körülvettek, az nagyon-nagyon nagy nyomot hagyott bennem, jó értelemben. Ahogy elkezdtem és ahogy befejeztem, egy nagyon-nagyon fontos mondat, amit a Babos Gyula mondott sokszor, hogy nem szabad félni hibázni, mert emberek vagyunk, nem vagyunk robotok, szóval én soha nem értékelek, vagy nem minősítek valakit az alapján, hogy esetleg egy-egy hang nem sikerül az adott egységben, mert nem az a lényeg, hanem az a lényeg, hogy minden egyéb benne van-e. Érzem-e azt, amit jó érezni egy adott előadótól, mi az, ami ő, és innentől kezdve nem számít az, hogy technikailag nem tökéletes, mert nem lehet tökéletes. Szóval szerintem inkább ez, hogy egy idő után elengeded azt, hogy hú, tökéletes legyen minden egyes hang, és minden a helyén legyen, mert sokkal fontosabb az, hogy milyen az egység.
Mikor fejezted be az iskolában a tanulmányokat, melyik évben?
2008.
Utána még eltelt 2 év, és következett az X-faktor. Ez alatt a 2 év alatt mi minden történt veled?
Nehéz volt az a 2 év, mert amikor vége van az iskolának, akkor kicsit felnősz, ugye? És akkor most merre tovább, mit kellene csinálni? Nagyon sok olyan ember volt, akit megkerestem, hogy esetleg lenne kedve velem énekelni, hogy ez vagyok. Ilyen bemutatkozás szinten. Próbáltam építeni tovább a kapcsolataimat, élni a meglévőkkel, és volt benne egy kis vendéglátózás, ami sokat adott szintén. Nehéz volt, mert nem tudtam kiteljesedni. Voltak olyan lehetőségek, hogy mondjuk felléptem egy ismert előadóval, akinek a vendége voltam. Az az elején nagyon jó volt, az is adott az én életemhez. Úgyhogy milyen szétszórtan volt a kontrafakt, volt a ritmus, akikkel turnéztam Szlovákiában például, és jártuk az országot, és akkor az egyik amerikai zenekart hívták meg, ők voltak a zenekar a kontrafakt mögött. Én voltam az előzenekar, mert hogy a Tina volt az előzenekar, és én voltam az előzenekar. De az is egy olyan helyzet volt, hogy meg kellett nyernem magamnak a közönséget, és én ezt élveztem, mert van bennem egy ilyen perverzió, hogy addig válogatom a dalokat a mai napig a fellépésen, amíg nem szerzem meg magamnak annak az embernek a szeretetét, aki esetleg az első felében nem mutatott nagy érdeklődést, mert nem mindenkinek vagyok a kedvence, mint ahogy senki nem tud mindenkinek megfelelni, ugye? De hogy nekem ez egy jó játék, és jó látni azt, hogy a végén sikerül, és akkor jönnek és gratulálnak, szóval ez akkor is bennem volt, és ma is.
Igen, arról még nem beszéltünk, pontosabban most érintetted, hogy azáltal, hogy te Magyarországra, Budapestre költöztél, a szlovákiai szálak nem szakadtak meg.
Nem szakadtak meg a szálak, sokkal több lehetőséget szerettem volna Szlovákiában is kialakítani, nem sikerült alapvetően, mert egyéb karakterekre volt szükség a szlovák zenei iparnak. Volt egy-egy lehetőség, de az nem volt olyan kiemelkedő. Ez még nem jelenti azt, hogy esetleg a jövőben ez nem sikerülne, mert soha nem lehet tudni. De van jó pár olyan szlovák származású zenész, akiket én nagyon szeretek, és dolgozhatom velük együtt.
Közben felmerült bennem az a kérdés, hogy az a fiatalember, aki Szlovákiában is már végigjárta a tehetségkutatókat, miért csak 2010-ben jelentkezett Magyarországon tehetségkutató tévéműsorba, holott ugye említettük, hogy 2008-ban fejezted be a tanulmányaidat a Kőbányai Zenei Stúdióban, és már akkortájt is voltak zenei tehetségkutató tévéműsorok, hogy csak egyet említsünk, a Megasztár, sőt, már a Megasztár előtt is.
Azt éreztem, hogy akkoriban, hogy nem ez az én utam. Valami miatt azt éreztem, hogy az a közeg, az a fajta megmérettetni magam, az valahogy kicsit idegen volt nekem. Mert hogy kijöttem a Kőbenye Zenei Stúdióból, és ott mások voltak az értékek, szóval nem feltétlenül volt elismerve az a fajta TV műsor, ahol tehetségeket karolnak fel, mert nem feltétlenül van utóélete mindegyiknek, sőt, ugye nagyon kevés embernek. De hát amikor az ember halad az életével, és látja azt, hogy mennyire nehéz, akkor változik a gondolatmenete is, és az X-faktor az új volt. Először rendezték meg. Szóval az a fajta misztérium, ami mögötte van, hogy milyen lehet, az interneten láttuk a külföldi X-faktort, hogy az hogy működik, de hát hogy milyen lesz vajon a magyar. És én úgy voltam vele, hogy igazából, mivel nem volt semmi, ami érdemleges, ami történt az életemben, arra gondoltam, hogy akkor kipróbálom.
Igen, emlékszünk arra, hogy abban a műsorban, ott a válogatóban mindenki a Hallelujah-t énekelte, és amikor te bejöttél a színpadra, és mondtad, hogy te is ezzel készültél, hát bizony érdekes arcok fogadtak. Ez olyan, mintha előre meg lett volna írva.
Részese voltam egy koncepciónak, amiből jól jöttem ki, mert én nem tudtam, hogy mi történik, vagy mi zajlik. Az, hogy sikerült elénekelnem, hozzá szoktam tenni, hogy nem ez volt az életem legjobb verziója, de hogy a többiekhez képest elegendő volt. Szóval az, hogy pont ezt a dalt, és pont ilyen környezetbe, ez nem tudom neked elmondani, hogy az utóbbi 13 évben hányszor énekeltem el, folyamatosan várják ezt a dalt a műsorban. Lehetne mondjuk 100 slágerem, akkor is ez az egyik olyan dal, amit elvár a közönség, és ami nagyon-nagyon jó ebben az egészben, mert lehetne már undorom tőle, nem, nincs, mert hogy minden egyes alkalommal visszarepít engem abba a pillanatba, amikor a semmiből az ember tele van hittel és reménnyel, és nem tudja, hogy mi fog vele történni, és akkor mindenki hirtelen ott van melletted, és szereti azt, amit csinálsz. Ez az érzés, ez pótolhatatlan.
És készítettél belőle, mármint a Hallelujah-ból egy kiváló változatot a Full Moon a cappella formációval. Na, az tényleg nagyon ütős.
Köszönjük szépen, igen, a Full Moon-nal turnéztunk, azt hiszem 2 éven keresztül, adventi turné, és készítettünk egy karácsonyi lemezt közösen, amire büszke vagyok, mert egy ilyen különlegesség. Az ember nem mindig tud ilyen tehetségekkel együtt zenélni, ilyen formátummal, úgyhogy én örülök, hogy ez is ott van úgy a listámon, és sikerült, és szeretik az emberek nagyon, szóval valaki azt mondaná, hogy a cappella együttes mi az egyáltalán, meg mit tudnak, és hogy mennyire tud működni, amikor már ott van a közönség, és mert érzik, hogy ez jó.
Miután meghallgattuk, megismertük azt a bizonyos nagylemezt, ez a Music and Soul, annyira egyértelmű volt, hogy nektek találkoznotok kellett, hogy a két út, Takács Nikolas és a Full Moon a cappella csapat formáció útja össze kellett, hogy érjen.
Köszönöm szépen, azért kellett egy személy is hozzá, aki ezt így összehozta, mert hogy közös a menedzserünk, Kis Anikó, őket is évek óta segíti, ahogy engem is, és ő volt az, aki feldobta ezt az ötletet, hogy mi lenne, hogyha mi együtt csinálnánk valamit, és nem kellett sokáig vacilálni azon, hogy most a srácok vagy én igent vagy nemet mondunk, szóval, és nagyon könnyedén ment az egész munka, és nagyon élveztük. Hát olyan kalóz videók vannak fent a világhálón, amikor mi nagyon emberi módon viselkedünk a színpadon, mert hogy az a szépség benne, hogy ugye emberek vagyunk, és volt egy ilyen ikonikus momentum, amikor a Gábor kicsit késve érkezett, vagy futott fel a színpadra, ugye ezek templomokban voltak, és nagyon-nagyon hideg volt, nagyon hideg volt. És hát ki volt fulladva borzasztóan, és hát mi mással kezdtük volna a műsort, vagy folytattuk volna, mint egy Guns N' Roses Jackson féle nagyon-nagyon nehéz, nagyon intim dalával. És ugye elkezdődik az intro, és a Gábor, hát nem az jött ki a torkán, ami kellett, hiszen az nem is tudom, egy 5-6 percen keresztül ott mindenkinek elgurult egy kicsit, hogy amíg összeszedtük magunkat, és folytattuk. Szóval ezek olyan emlékek, amik nagyon-nagyon-nagyon jó visszaemlékezni rájuk.
Molnár Gáborról beszélünk, ugye, a Full Moon egyik tagjáról. Milyen jó, hogy itt van velünk Anikó is, tőle megkérdezhetem, hogy annyira egyértelmű volt, hogy ezt a két produkciót össze kell hozni?
Nekem teljesen egyértelmű volt, igen. Mivel mind a két produkciót ismertem azért már régről, ez egy sikeres találkozás, úgyhogy egyértelmű volt, igen.
Nikolas, hogy érzed, mikor, melyik évben sikerült levetköznöd, és itt most jó értelemben értem ezt, az X-faktor hagyatékát, amikor már nem azonosítottak téged az X-faktorral, vagy ez még meg sem történt, mind a mai napig azonosítanak téged ezzel a műsorral?
Szerintem Magyarországon van egy ilyen sztori, hogy mindenkit azonosítanak valamivel. Nyilván, amikor esetleg felkonf van a színpadon, akkor ez meg van említve, hogy az X-faktorból, vagy X-faktornak köszönhetően lettem az, aki. amit egyáltalán nem szégyellek. Nem tudom, ez egy nehéz kérdés, de mivel sikeres volt a műsor, és jól sikerült a szereplésem, ezért nem degradáló az, hogy azt mondják, hogy az X-faktorban megismert előadó jön, de szerintem 13 év alatt már sikerült sok mindent letennem az asztalra, és nem annak köszönhetem a sikeremet, hogy én akkor elindultam az X-faktorban, hanem annak, hogy folyamatos meló, folyamatos munka van az egészben.
Beszéltünk már a szerencséről, ugyan említetted, hogy nem minden szerencse kérdése, viszont azt azért el kell mondanunk még a Tehetségkutató tévéműsorral kapcsolatban, hogy egy nagyon jó mentorod volt.
Keresztes Ildikó nagyon hitt bennem. Én féltem tőle az elején, mert nem tudtam, hogy ő milyen nagyon-nagyon ilyen szigorú embernek tűnt, és nem tudtam, hogy fogok vele kijönni, és amikor megvolt az első, meg a második, meg a harmadik találkozás, meg beszélgetés, akkor éreztem, hogy itt nem lesz baj. Nagyon egyszerű dolgom volt azért, mert tényleg nagyon elismerte már akkor azt, amit én tudok, és hitt abban, szóval neki nem kellett magát megjátszani ahhoz, hogy jaj, igen, hogy akkor, mert nem volt erről szó, ő szívből tette, és ez érezhető volt, mert amikor ő sírt, akkor ő tényleg sírt, és amikor nevetett, akkor tényleg nevetett. És a mai napig jóban vagyunk, megmaradt a kapcsolat, és neki köszönhetem például azt, hogy ő akkor behozta a Balázs Fecót a műsorba, amikor énekeltem a Maradj Velemet, mert akkor megismertem a Fecót, kialakult egy barátság, és utána mi sokszor felléptünk akár így trióban, hogy Fecó, Ildi és én, ami egy, most gondolhatod, ilyen millióbe belecsöppenni, nagyon-nagyon nagy iskola. Másrészt az, hogy a mai napig tudunk úgy beszélni, mint a barátok. Úgyhogy sokat adott nekem az Ildi is, meg a műsor is ezáltal.
Mondtad, hogy Takács Nikolasz jókor van, jó helyen, hát már csak abból eredően is elmondható ez, hogy sikerült dolgoznod olyan nagy nevekkel, idolokkal, akik már nincsenek az élők sorában. Kettőt említettünk csak, az imént Balázs Fecót, korábban Babos Gyulát, de sorolhatnánk még.
Jávori Vilmos, aki szintén most nem is tudnék belemenni, hogy ki az, aki már sajnos nincs közöttünk, és nekem volt szerencsém együtt zenélni, vagy állni velük a színpadon. Igen. Igen, ezek meghatározó emberek voltak.
Nikolasz, ugye említettük, hogy a koncertprogramból manapság sem hiányozhat még a Halleluja, mert hogy ezt kéri a közönség. Beszéljünk a másik nagy slágeredről, arról, amely már a tiéd, neked íródott, ez a Zene kísér majd az úton című. Mennyire zavaró, idézőjelben zavaró az, hogy már a pályafutásod elején megírtad azt a dalt, remélhetőleg lesz majd még következő is, amely mind a mai napig a legnagyobb sláger.
Ugye a műsor után elképesztően intenzív volt az életünk, folyamatosan koncerteztünk, folyamatosan. Viszont elő kellett jönni új dalokkal, ezt a kellett az időzőjelben, mert hogy nyilván örültünk neki, hogy van rá lehetőség. És én emlékszem, hogy mindent úgy egyeztettem Kardos Norbival, akivel együtt írtuk a zenéjét. Utána a Lombos Marcival, aki a szövegét fogalmazta meg, hogy mindent kocsiból intéztem. Átküldtem a felénekelt sávot, beszéltem a Marcival, hogy mik azok a mondatok, mik azok a gondolatok, amiről szeretnék énekelni, mi az, ami nekem fontos. Akkor még nem ismertük egymást. Volt egy nagyon hosszú beszélgetés, hogy kicsit azért megismerje azt az embert, akinek ír szöveget. Májusban kihoztuk a dalt, ami tényleg így felrepült, és májusban, hát nem akarok hazugságot mondani, de szerintem én voltam az első előadó az X-faktorból, akinek nagy koncertje volt. És olyan sok minden történt, és annyi mindenre tudtunk koncentrálni, és az egy borzasztóan nagyszabású koncert volt, szóval rengeteg kamera rögzítette, DVD is készült belőle, rengeteg zenész, ugye a kőbányai barátaim, rengeteg táncos, szóval meg volt koreografálva az egész úgy, hogy közben megmentem nagyon-nagyon sokat, és még új anyagot is vettem fel a stúdióba, sokszor hajnalban. Nagyon-nagyon élveztem az időszakot, fizikailag nyilván azért fárasztó volt, de nagyon jó volt. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon jó kis ilyen bemutatkozás volt nekem a Zene kísér, mert hogy az emberek hallhatták, akár a műsorban is, de utána is, hogy nem feltétlenül csak a balladák azok, amiket én szeretek, hanem szeretem a funky zenét is, és miért ne jönnék ki egy funky zenével.
Azt az előadó érzi, hogy egy dal nagyot robbanhat. Amikor ez a dal elkészült, a Zene kísér majd az úton, akkor érezted, hogy ebből nagy sláger lesz, olyan sláger, amelyet még 10 évvel később is játszani fognak a rádióállomások?
Nem. Nem. Ha szerintem mindenkinek lenne egy ilyen érzése, ilyen belső érzése, na akkor ez mindenki csak erre alapozna. Nem. Kiszámíthatatlan. Sokszor volt nagyon jó érzésem bizonyos dalokkal kapcsolatban, és nem tudtak akkor átmenni. Nyilván ez egy összetett dolog. Én mindig azt szoktam mondani, hogy nincsenek ilyen fűszerek ahhoz, hogy mi az, ami betalál. Lehet figyelni a trendeket, meg lehet megnézni, hogy melyik a legnézettebb, leghallgatottabb dal, de én soha nem voltam ez a fajta, mert mindig belülről jönnek a dallamok, meg a zenék, nem követem a trendeket, olyan dallal jövök elő, ami éppen nekem tetszik és megszületett, és utána csak reménykedni tudom abban, hogy esetleg a rádiók felkapják, mert amikor a rádió elkezd játszani a dalt, attól lesz sláger, nem attól, mert hogy 3-4 akkord van benne, és olyan a szövege, nem, attól, hogy játsszák a rádiók, szóval a zenekísért elkezdték egyből játszani a rádiók, a ráthangoltamat egyből elkezdték játszani a rádiók, Boldogság nekem te vagy, egyből elkezdték játszani a rádiók, utána volt egy ilyen reform, ami történt az itthoni médiában, és utána nehezebb volt újabb és újabb dalokat befogadtatni.
Igen, beszéltünk már a Halleluja címűről, a Zene kísér majd az úton címűről, és most mondtad a harmadik slágeredet, a Ráthangoltam címűt.
Igen, a Ráthangoltam is egy sikeres dal lett. Ott volt egy megerősítés is abból a szempontból, hogy egy napi tévésorozatnak volt a főcímdala, az is segített neki, hogy több emberhez eljusson, úgyhogy a Zene kísér után jött a Boldogság nekem te vagy, ami szintén beletartozik ebbe a kategóriába, a toppokba, és utána jött a Ráthangoltam. Ez a három dal, ez így nagyon, amellett, hogy ugye sok dal született közben, meg utána is, ez a három valahogy így ki lett emelve az elején.
Igen, most visszatérek egy korábbi megállapításomra. Ugye mondtam, hogy az összes dalodnál érződik a jazz háttér. Hát ezeknél a daloknál is, a Zene kísér majd az úton, és a Ráthangoltam címűnél is érződik, hogy te valójában a jazzből jössz, vagy onnan ismerítesz.
Figyelj, hogyha ez fogja meghatározni az én életemet, akkor én örülni fogok, mert most egy kicsit ismét fókuszba került a jazz, és az, hogy a Samara Joy, aki most egy Grammy-díjat nyert, egy fantasztikus jazz énekesnő, és kicsit visszahozza ezt a Sarah Vaughan és Ella Fitzgerald jellegű régi világot, kicsit vegyítve az ő személyiségével. Igen, igen, szeretnék a jövőben, ahogy már mondtam, többet foglalkozni ezzel is, és akár olyan dolgokat csinálni, ami kifejezetten ilyen jazz.
Nikolasz, említetted a beszélgetésben, hogy vannak olyan dalaid, amelyek nem kaptak akkora reflektorfényt, amekkorát szerettél volna nekik adni. Említsünk meg a munkásságodból 2-3 olyan dalt, amelyet szívesen hallanál vissza például a rádióból, amelyek úgy háttérben maradtak.
Nagyon nehéz összegezni, mert hogy sok dal van, és ilyenkor mindegyiknek szeretnék nagyobb fókuszt, de ez nyilván nem működik, mert hogyha meghallgatom bármelyik nagy világsztárnak a lemezét, akkor mindig találok a lemezén 2-3-4 olyan dalt, amit soha nem hallottam sehonnan, mert hogy van 1-2-3, ami ki van emelve, bármelyik nagy sztár életében ez így szokott lenni, és akkor vannak a dalok, amik vagy eljutnak idővel, mert hogy veszed a fáradtságot is, folyamatosan hallgatod őket, vagy nem. Vannak olyan dalok, amiket nagyon-nagyon szeretek, és játsszák is, mert ugye ezt annyira nem tudom ellenőrizni, hogy melyek azok a dalok, amik egyáltalán soha nem szóltak sehol, mert szerintem mindegyik valahol kapott lehetőséget. Nyilván vannak a kiemeltek, és vannak, amik kicsit talán rétegebb zene dalok, és ezáltal nem fértek bele a koncepcióba az esetleges rádióknál.
Jól megválaszoltad a kérdést, dalcímeket ugyan nem mondtál, de nem baj. Az utóbbi időben már te sem nagy lemezekben gondolkodsz, hanem különálló dalokban.
Igen, mert 2019-ben hoztam ki utoljára egy nagy lemezt, és én azt látom, hogy egyszerűen pont, amiről most beszélünk, hogy elvesznek. Elvesznek a dalok, mert ha egyesével vannak kiemelve, és singleként vannak kezelve, nagyobb hangsúlyt kapnak, és nagyobb lehetőséget arra, hogy esetleg eljussanak az emberekhez. A legutóbbi lemeznél is úgy csináltuk, az volt a koncepció, hogy minden egyes hónapban kihoztam egy dalt, kicsit menjen és eljusson az emberekhez, majd egyszerre kihoztuk a nagylemezt. Az idén 4 dalt hoztam ki, aminek örülök, hogy ezt így sikerült összehozni, jövőre is tervezek jó pár dalt, és lehet, hogy majd csinálunk neki egy ilyen kislemezt vagy nagylemez formátumot, ami már nem fizikai, mert igazából már nincs hol lejátszani ez. Csak nekem jó érzés, vagy még egy pár embernek rajtam kívül, hogy foghatja a kezében, de minden online. Úgyhogy akár lehet ebben gondolkodni, hogy egy kis csomagot kihozni, de ahhoz nyilván látni kell, hogy mennyi a mennyiség abból a dalból, ami összejött.
Elég sok szerzővel dolgoztál már, tehát nem tartozol azok közé, az előadók közé, akik megállapodnak egy bizonyos szerzőnél. Például a legutóbbi dalod, amely a napokban jelent meg, most az év végén, annak a dalszövegírója egy olyan hölgy, akiről én még nem is hallottam.
Kál László Szilvi, igen, ő írta a szöveget, ő egyébként gyerekmeséket, mesekönyveket író és verseket író hölgy, gyógypedagógus is alapvetően, akivel én már egyszer dolgoztam együtt, sőt többször is, mert hogy született egy Lakat és Kulcs nevezetű dal, ami egy vers, és én ezt megzenésítettem Kardos Norbival, majd született egy gyereklemez, aminek a Kál László Szilvi írta az összes kis versecskét, ami szintén meg lett zenésítve, és most megfordítottam, szóval volt egy dallam, volt egy kész elképzelés, amire szerettem volna egy szöveget, és nagyon jó döntés volt Szilvit felkérni, hogy ezt írja meg, mert jó irányba indult el, és szeretem azt, ahogy megfogalmazta a mondani valóját a dalnak.
Beszéljünk még erről a gyereklemezről is.
Kál László Szilvi írt rengeteg gyerekverset. Ezek nevelő szándékú gyerekversek. Mindegyikben van egy kis felkészítés az életre. És nekem nagyon tetszett a koncepció, majd megzenésítettük Kardos Norbival együtt az összes verset. 4 évszak, ennek megfelelően mindegyik évszaknak azt hiszem 3 vagy 4 dal van, és Polyák Lilla az, aki felolvasott mellé Kál László Szilvi meséket, verseket, és ettől lett ilyen nagyon különleges, hogy minden egyes kis versből lett egy kis dal, egy gyerekdal, és vannak mesék, amiket a Polyák Lilla felolvas. Ez is egy ilyen nagyon-nagyon szívet melengető történet az én életemben.
És ez színpadon is látható?
Ez még soha nem hangzott el színpadon. Lett volna lehetőség, csak időben nem tudtuk fizikailag összehozni, mert az egy külön világ, szóval nagyon nehéz gyerek műsort adni élőben, akár zenészekkel a színpadon, mert nehéz. Én nem vagyok egy... hogy mondjam, szóval vannak előadók, inkább hölgyek, nők, akik meg tudják fogni a gyerekeket, de a gyerekek nagyon nehéz közönség szerintem. Amennyire őszinte, annyira nehéz. És valahol van bennem egy ilyen félsz, hogy meg tudnám-e ugrani ezt a történetet élőben. Nem félek a zenei anyagtól, mert az jó, szerintem jól sikerült. Hogy én mennyire tudnék úgy alkalmazkodni a millióhöz, az kérdéses. Annak ellenére, hogy folyamatosan énekelek gyerekeknek is, szóval ott vannak a fellépéseken, de nem csak ők vannak ott.
2023 vége van, ilyenkor az ember összegez, nem csak a zenész. Milyen évet zár Takács Nikolasz?
Jót. Az első fél év kicsit nehéz volt, de aztán átbillent az egész, és rengeteg lehetőség jött, sok jó dolog történt, jó dolog születtek, jó visszajelzések érkeznek, és sokat felléptem ahhoz képest, hogy milyen helyzet volt, és senki nem tudta, hogy most milyen rendezvények lesznek, mert azért a Covid nagyon megváltoztatta az egész zenei műfajt is, vagy az ipart, ahogy sok mindent. Ezáltal sokkal nagyobb a bizonytalanság, vagy a kérdés, hogy vajon mi mindent sikerül nekünk összehozni, de nagyon hálás vagyok, mert sok mindent sikerült. Annak ellenére, hogy ugye inkább 6-7 hónapról beszélek, amikor tudtunk úgy érdemlegesen haladni, és hát most adventi turné van. Szóval rengeteg helyen leszek, énekelek sokat, és nagyon várom, hogy találkozzak mindazokkal, akik követnek és szeretnek.
A koronavírus járvány alatt hogyan érezted magad? Ez mennyire nyomta rá a bélyegét a te pályafutásodra, a te lelki világodra? Ez a helyzet, ez az új helyzet, ez a nem várt helyzet.
Annak örülök, hogy megmaradtunk, és mindenki megmaradt körülöttem, akit szeretek. Ez talán a legszerencsésebb dolog. Nyilván megváltoztatott abból a szempontból, hogy semmi nem adott és fix az életben. Nincs olyan biztonság, hanem sok minden kiszámíthatatlan, és egyik percről a másikra történhet bármi. Visszajöttem Amerikából 19-ben, nagyon sok minden történt kint is, meg amikor hazajöttem, akkor is. Elindultam a dalban, először életemben, mint versenyző. Jelentkeztem, a döntőbe eljutott a dal, ez a Csendbeszéd című szerzemény, és amikor már elkezdtük volna kamatoztatni ezt a befektetést, mert az volt, beköszönt a koronavírus, és senki nem tudta, hogy most mi van. Az elején teljesen dacolva a helyzettel, nem érdekelt a zene, az éneklés, nagyon sokáig nem énekeltem, nagyon sokáig nem hallgattam zenét, mert valahogy nem tudom, nem volt rá szükségem. Szóval én nagyon-nagyon vidéki életet éltem, barátaimmal éltem lent vidéken, és élveztem alapvetően azt az időszakot. Szerencsém volt, hogy ilyen környezetben tudtam lenni, és tudtam tartani a kapcsolatot a családommal, meg barátaimmal. És utána szép lassan elkezdődött. Emlékszem, hogy a korona utáni első fellépés az olyan volt, mintha életemben először léptem volna fel. Az volt a hatalmas, hogy szerencsém, hogy egy zárt körű fellépés volt, egy születésnap, és bementünk a helyszínre, voltak vagy nem tudom 60-70-en, és ahogy elkezdtem énekelni, mindenki kívülről üvöltve énekelte a dalokat. És akkor leesett egy nagy kő a szívemről, hogy hú, oké, rendben, nincs semmi gond. Mert hogy amikor az ember nem énekel 14 hónapon keresztül, akkor az nem olyan, hogy most akkor énekelek otthon. Jó, rendben, persze, tudom, hogy kell, meg mire kell figyelni, de azért más fellépni.
Rá akartam kérdezni még erre az amerikai kiruccanásra is, jó, hogy említetted. Ezt mennyire tartod sikeresnek?
Akkor az adott pillanatban, amikor nem úgy alakultak a dolgok, akkor kicsi csalódásnak éreztem. Most így visszagondolva sikeres volt nagyon. Azért, mert ott lehettem is. És részt vehettem olyan sztorikba, amikről csak álmodni lehet. Találkozni a George Bensonnal, és ott lenni az öltözőjében, és beszélgetni vele, meg a Gregory Porterrel, meg a Lisa Fisherrel, meg turnézni, és énekelni a Las Vegasban, meg Los Angelesben. A Sheila E. felhív, hogy gratulálok, hallottam, hogy a klubomban jót énekeltél. Szóval ezek mind olyan dolgok, amikre kell fókuszálni. Szóval én kaptam egy lemezszerződést, csak ugye megváltoztak a körülmények, mert az egyik alapító meghalt, a másik meg elvált a feleségét, és visszaköltözött Chicagóba 30 év után. Szóval belecsöppentem hirtelen egy olyan változásba, amit nem tudtak ők kezelni senki. Ezért nem történtek meg azok a dolgok, amiért én kimentem. Az a része volt a csalódás, de minden egyéb az nagyon-nagyon jó volt. És ez egy folyamatban lévő történet, mert ugye a mai napig tartom velük a kapcsolatot. És hát remélhetőleg még lesznek szép történetek, események az életemben.
Az ember ilyenkor elgondolkodik azon, hogy mi lett volna, ha nem galántán születik meg a 80-as évek közepén, hanem mondjuk az Amerikai Egyesült Államokban a 60-as, 70-es években?
Isten ments, ez így tökéletes. Nem. Óriási karakterek születtek Amerikában folyamatosan. Szóval az, hogy én galántán születtem 86-ban, az a legnagyobb ajándék, amit én kaphattam, mert attól vagyok én. Az, aki vagyok, és attól szeretik kint Amerikában azt, amit én tudok, mert ha én próbálnám másolni az ottani nagy karaktereket, akkor egy 32. másolat lennék valakinek. Rengeteg eszméletlen énekes és tehetség van, akár kint, akár itthon, akár bárhol, szóval mindig egyén, egy karakter kell, te magad kell lesz ahhoz, hogy fogalmazod meg azt a valamit, ami vár rád. Úgyhogy én nagyon-nagyon örülök, hogy galántán, akkor, amikor annyi zenész volt, és annyi táncos volt, és mindenki ismert mindenkit, mindenki köszönt mindenkinek, ez felbecsülhetetlen.
Tehát összegezve ezt a beszélgetést, minden úgy van, ahogy annak történnie kellett.
Ezt még a legelején elkezdtem mondani, amikor kérdezték, hogy miért most, és második helyezet, és nem te nyerted meg, és mit tudom én is, mindig azt mondtam, de én nyertem meg alapvetően, mert hogy az én életemben én nyertem meg a műsort. Másrészt egy saktábla az egész, vagy kirakosdia, egy puzzle, aminek minden a helyén van, úgy, ahogy van, és ez azért van úgy, mert akkor történtek a bizonyos történetek az én életemben, amikor.
Nikolas, mi vár rád 2024-ben?
Én remélem, hogy egészség, és ha egészségesek leszünk, akkor minden egyebet majd megteremtünk saját magunknak. Szeretnék majd jó dalokat írni, énekelni, szeretnék sok helyen fellépni, és szépen haladni az életemmel, boldog lenni.
Említetted, hogy ilyenkor advent idején, idén is tele a naptárad fellépésekkel. Közben mennyire tud az előadó fölkészülni az év legszebb ünnepére, hogyha az egyik helyszínről megy a másikra?
Nekem ez a felkészülés alapvetően, nekem ez a legszebb felkészülés, hogy én járhatom az országot, ott lehetek a szép tereken, kidíszített tereken, a rengeteg ember előtt, akik várnak és szeretik a műsoromat. ennél szebb készülődés nem lehet, mert hogy az annyira feltölt, hogy én minden egyéb dologgal, ami ilyen külsőség, az már így könnyedén megy. Mindennel haladtam, amivel szerettem volna. Most például galántán fogom ünnepelni a karácsonyt, mert nem lesz időm arra, hogy én most mindent beszerezzek, és megvegyek, és felcipeljek, stb. Ez tavaly volt, valahogy úgy akkor jobban tudtam sakkozni, most nem tudok, és nem bánom, mert most kicsit máshogy lesz, de a lényeg, hogy a szeretteimmel leszek, és például a fát fel kell díszíteni mondjuk október 22-én, és akkor nincs gond, mert hogy így csináltam.
A karácsonyi koncertek mennyire másak, mint a hagyományos, úgymond hagyományos koncertek?
Mások a dalok, igen, szóval vannak karácsonyi dalok, meg azt látom, hogy sokkal nyugodtabbak az emberek. Bármennyire is hektikus és stresszes tud lenni minden egyéb a beszerzések, meg a készülődés a karácsonyra, meg mit tudom én, de hogy amikor már ott vannak az emberek, és szántak időt és energiát arra, hogy előjönnek, vagy elmenjenek bizonyos kulturális műsorokra, vagy programokra, akkor ki tudnak kapcsolni, és sokkal jobban befogadják mindazt, amit mi próbálunk nekik a színpadról közvetíteni.
Nikolász, melyik az az első karácsony, amely gyermekként valamiért megmarad benned, amelyre mind a mai napig visszaemlékezel?
Talán 9 éves lehettem, amikor fogtam a hegedűt, és anyuval elmentünk szenteste a családhoz, barátokhoz, és én eljátszottam nekik a Csendesét hegedűn. És ezt képzeld el, hogy nagyon sokáig tartott, azt hiszem 13 vagy 14 éves koromig, utána már ciki volt nekem, mert hát tudod, tehát serdül az ember, jön a puberta. De hogy nagyon szerették, és ez mindig így volt, hogy mit tudom én, 5-kor elindultunk, és akkor szépen bejártuk a családokat, és hegedültem nekik. Kerestem pénzt, azt tegyük hozzá, ez egy jó érzés volt, hasznosnak éreztem magam. Másrészt jó érzés volt, mert hogy szerettek. Szerettek mindenhol, úgyhogy talán ez volt az első olyan karácsony, ami más volt, mint a többi.
Most is el tudnád játszani hegedűn a Csendesét?
Ja, talán azt még igen. Azt még el tudnám.
Nagy karácsonyi összejövetelek jellemezték a családodat?
Viszonylag igen, és nagyon-nagyon bízom benne, nagyon remélem, hogy az az egyik nagy kívánságom az Isten felé, hogy mindig is legyen lehetőségem arra, hogy a sok szerető ember között ott tudjak lenni, és megvendégelni őket esetleg egy szép nagy hosszú asztalnál, ahol nagyon sok férőhely van, és mindenki helyet tud foglalni, és beszélgetünk, és nevetünk, és jól érezzük magunkat.
Miben más a budapesti karácsony, akár az előkészületek is, mint a galántai?
Talán abban, hogy most én vagyok az, aki ezt előkészíti. A galántán mindig a családom, a szüleim, az anyum, az apum. Itt én vagyok a házura, aki eldönti, hogy mi lesz a menü, meg milyen lesz a fa, milyen lesz egyéb minden körítés. Talán ez a különbség.
Ez a különbség, de mennyire a múltból táplálkozol ilyenkor? Mennyire próbálod megkövetni a hagyományokat?
Nagyon, nagyon követem, mert hogy ugyanaz a menü, karácsonyi menü, az nem maradhat el. Maga a hangulat, az elképzelés az, hogy akár magyar régi filmeket nézünk, kabos filmeket, vagy jó zenéket hallgatunk a vacsora közben, vagy utána, ez fontos nekem. Mert hogy alapvetően nagyon szép gyerekkorom volt. És akinek szerencséje van abban, hogy egy szép gyerekkora van, annak a szíve mindig visszahúz az adott pillanatokhoz. És nekem ez fontos, mert nekem ebben részem lehetett, ezáltal ezt szeretném továbbvinni.
Hívő ember vagy?
Igen, hívő vagyok. Mindig is fontos volt. Úgy aludtunk el a nagyszüleimmel, aludtam sokáig, vagy sokszor, mert hogy nagyon közel laktunk egymáshoz, és nagyon-nagyon imádtam őket, rajongásig, mamát is, és a papát is, és mindig úgy aludtunk el, hogy én voltam középen, mama volt bal oldalt, papa jobb oldalt, és mondtunk egy imát, és az adott egy ilyen biztonságot, és az, hogy minden rendben van, és minden rendben lesz, és ez a mai napig megvan. Nem mondok imát, hanem összegzem a napot, hálát adok, és elmondom az esetleges kívánságomat, mert hogy emberből vagyok, és nyilván ezt nem tudom letagadni, de hogy elmondani a hálát, az nagyon-nagyon fontos, és nagyon sokat ad, nagyon sokat ad. Nekem mindig fontos volt az, és hiszem, hogy ott fentről mozgatják a szálakat, vagy irányítanak, vagy segítenek nekünk onnan fentről.
A kiegyensúlyozottságodhoz ez kell?
Kell, igen, mert nagyon sokszor nehéz az élet, és ha nincs mibe kapaszkodni, akkor meg sokkal nehezebb lesz.